Tulajdonképpen, amiről ma este beszélni szeretnénk nektek, az, hogy hogyan tapasztaltuk meg a történetünk során Isten erejét. Hogyan értük tetten az ő gondviselését, az ő jelenlétét életünkben. Azért érdekes ez, mert egyébként eléggé átlagos életet éltünk. Hogy mennyire átlagos, azt majd meghalljátok, ha elmegyük a részleteket. De minden esetben semmi különleges, hogy mondjam, hullámhegyek, hullámvölgyek, hanem valamiféleképpen mondhatom azt, hogy az életünk folyamán folyamatosan jelen volt az Isten gondviselő szeretete, és időnként kifejezetten az ő ereje, amelyik megtartott és vezetett minket életünk során. Amikor a Zsoltárnak a befejező imaóráját mondjuk, akkor elég gyakran olvassuk és imádkozzuk a 90. Zsoltár. Ebből egy-két mondat. Esetleg már ezren jobbodon és tízezren jobbod felől nem érett téged semmi bántódás. Hát az úgy volt, hogy 2-7-es voltam. 2-7-es voltam, amikor átvezették a fejem fölött a házat. Ez azt jelenti, hogy az ágyugolyó bejött az egyik oldalon, és kiment a másik oldalon. Másrendes ágyugolyók ilyenkor föl szoktak robbanni. Ez most nem tette meg, körülbelül 1,5 méterre mellettem a fürdőszoba szekrényen keresztül távozott a házból. Akkor is éppen édesanyám szoktatott. Ezzel azt akarom érzékeltetni, hogy az Isten gondviselő ereje az ott van az emberrel. És nem azt akarom mondani, hogy én milyen ügyes és okos voltam, hogy átvészeltem ezt a helyzetet. Hanem az Isten volt ügyes és okos, és megvédett abban a helyzetben. És semmit nem kellett tennem érte. Ő a saját akaratából és a saját elhatározásából úgy döntött, hogy ezt a srácot megvédjük. És tulajdonképpen az életem folyama, az egész az egyetemi éveimig ilyen szépen simán ment. Ha tudjátok, hogy az 50-es években voltam gimnazista, meg a 60-es évek elején kerültem egyetemre, akkor jelent valamit számokra az, hogy minden simán ment. Minden simán ment, amikor szállást kellett készíteni, no nem a Szent Családnak, hanem a hisztek családjainak. És akkor a Lepke utca, ahol én laktam, hát úgy mondjam, sorra került. Az 1-től 34-ig az összes házat elvették, és hős felszabadító hadseregű tisztjeinek. Mi a 36-ban laktunk. Aztán iskola, gyakorlatilag egy vasaréti gyerek vagyok, tudjátok, hogy ez egy elég elit hely, egy ferences templom, egy nagyon jó ferences közösség volt akkoriban, tehát volt lelki háttér is, és lehet táplálni. És gyakorlatilag eseménytelenül teltek az évek, illetve úgy eseménytelenül, hogy tök jól éreztük magunkat, nagyokat nem visszünk, hanem mindenféle hadijátékot játszottunk. Katonásdit, meg ilyesmit, akkor az volt a divat. És akkor átmentünk a szomszédba, a Lalihoz, és bebújtunk egy kis sufniba, és akkor ottan csináltuk a dolgokat. És tervezgettünk, és beszélgettünk. Szóval nagyon kellemes életünk volt. Aztán bekerültem a Piarista gimnáziumba, hogy ne csak lelki, hanem tudományos hátteret is kapja, és gyakorlatilag szépen elvégeztem a gimnáziumot egy nagyon jó kis csapatban, nagyon jó tanárokkal, akik egy életre, hogy mondjam, meghatározó élményekkel láttak el. Most is a legkedvesebb tanáraim között tartom számon a legutálatosabb orosz tanárt, akit el tudtok képzelni, a hegyi tanárodat, ugyanis olyan mély emberséggel és olyan mély erkölcsi tartással tudott minket terelgetni, hogy annak ellenére, hogy engem rendszeresen kipécézett a kábetéim miatt, mert hát nem tudtam rendes kábetéket írni, kaptam helyette fekete pontot, meg elégtelen, addig jöjjön ki, mutassa a kábetéit. Kimutatom, ez nem kábeté, elégtelen. És mégis úgy él az emlékezetembe, mint aki a tartásomat és a hitemet megalapozó embereknek az egyike volt. És volt ilyen több is, de nem akarom ezt részletezni, meg fogok semmit.
Mint ahogy Jóska, én is keresztény családban nőttem föl. Olyan ritkaság volt ez. Nem volt ritkaság, de mégis ritkaság volt. Édesanyám mindennapi templomba járó volt, és mivel én is ebben a családban nőttem föl, gyakorlatilag kis elemista koromtól érettségiző koromig én is minden nap, amikor lehetett, ott voltam a szentmisén és áldoztam, és ez soha nem volt számomra teher, hanem nagyon szívesen mentem, és nagyon örültem. Volt olyan alkalom, amikor véletlenül akkor még ilyen szentségi bőt, hosszabb bőt volt, tehát reggeltől délig nem lehetett, vagy előző estétől enni, hogyha az ember szentmisén áldozni akar. És véletlenül ettem valamit, és nem tudtam elmenni áldozni, ott sírtam, hogy mi lesz velem, hogy én már nem mehetek az Úr Jézushoz. Tehát valahogy egész komolyan gondoltam a hitemet már gyerekkoromban is. Nekem egy kicsit zűrösebb volt a hányatottak talán, így tudom mondani, a gyerekkorom. 11 éves voltam, amikor édesapámat elvitt egy börtönbe, és politikai fogolyként rendesen meghurcolták, és ez rányomta a további életünkre és az egész család életére ez a börtönviselt év és a utána lévő idők a nyomát. De mégis soha nem jutott eszembe, hogy Isten nem szeret engem. Én is ugyanebben a pasaréti keresztény közösségben nőttem föl, ami egy fantasztikus támasz volt, és ezzel csak azt szeretném aláhúzni, hogy a közösség mindig egy félelmetes, megtartó, hatalmas, megtartó ember, erő az ember számára, egy keresztény közösség. Én nekem nem sikerült az egyetemre bejutni, én az apácákhoz jártam, a Knézics utcában, ott fejeztem be a gimnáziumot, és mivel nem volt kis ajánló levelem, talán az idősek még tudják, hogy ez mit jelent, több is érdekes, ezért helyhiány miatt nem vettek föl az egyetemre, és mondták, hogy menjek bármilyen más egyetemre, ezzel a tudással fölvesznek, de felejtsem el, hogy én valaha is gyerekekkel foglalkozzak, és pedagógus legyek, pedig az én álmom ilyen kis koromtól kezdve az volt, hogy első elemista gyerekeket tanítsak és az életbe vezessen őket. És a napokba került a kezembe valahogy, ahogy rámolgattam a naplóm, amit akkor írtam még érettségiző koromban, akkor még csináltam ilyeneket, és csak egy mondat belőle, hogy mennyire szerettem akkor is az Úristen, illetve az Úristen mennyire szeretett engem és megtartott, tehát ezt sem fogtam föl tragédiának. Ezt írtam a naplóban. Nem vettek fel az egyetemre. Miért? Érted, Jézusom. Ez nem szemrehányás, ez köszönet. Nagyon jó érzés volt. Tudtam, hogy érted történik, és én adhattam neked valamit. Te tudod, miért kellett ennek így lenni. Nem lázolok érte. És ez nagyon érdekes volt ilyen 70 éves fejjel visszaolvasni, hogy igazából már 18 éves koromban megadta az Úristen ezt a kegyelmet, hogy az ő akaratába belesimulva első helyen legyen a hitem, és ezen felül az összes többi. Nem részletezzük a további életünket, úgy ugrunk egy nagyot. Én 19 éves koromban férjhez mentem, mérve ez már diák gimnáziumi szerelem volt Jóskával. 16 éves koromban ismertem meg, 20 éves koromban férjhez mentem hozzá, 4 gyerekünk született, 10 évet laktunk a szüleinknél, és utána tudtuk igazából ilyen önálló életet elkezdeni.
akkor most jön a nagy megtérés. Mi a túlói kellett nekünk megtérni? Hiszen olyan rendes katolikusok voltunk, jártunk szent misére, a gyerekeinket hittanra járattuk, imádkoztunk minden este, tök jól ment minden. És mégis valahol a 30-as, 40-es éveink között egyszer csak elkezdett valami motoszkálni bennünk, hogy lehet, hogy ennél kicsit többet kéne. És hát szerencsénk volt, szerencsénk volt. Velünk volt az Isten. Ez magyarul úgy megy, hogy Emmanuel. Velünk volt az Isten, mert mindig voltak olyan lelki, szellemi vezetőink, kísérőink, akik tovább segítettek minket az Istennel való járás útján. Az egyik ilyen nagyon fontos személy az életünkben a Benedek György atya volt, aki ferencesként, az Erzsének már 4 éves kora volt a lelki atya volt, és hát amikor mi egymással összekerültünk, akkor hát én is oda csapódtam, hogy úgy mondja. És gyakorlatilag belekezdtünk el, hogy mondjam, együtt gondolkodni azon, hogy mit kéne csinálni, hogy egy kicsit több legyen a mi kereszténységünk, a mi katolikus elkötelezettségünk, és vele kezdtünk időnként összejárni, hívtunk meg ismerősöket is, együtt beszélgetni, néha még imádkoztunk is, de ő mindig ott volt a hátunk mögött, nagyon bölcs emberke volt, nem volt az a, hogy mondjam, kikötött karizmatikus személyiség, és mégis azt mondta, hogy ahogy titeket nézlek, és ahogy titeket látlak, úgy kell gondolnom, hogy ebben bizony van valami.
Hát, ami a karizmatikus megújulás közelébe kell vezetett minket az Úristen, és oda kerültünk, ahogy mondta Jóska, megújította az életünket. Ima alkalmakat szerveztünk a lakásunkon, minden kedden összejöttek a fiatalok, és ott imádkoztunk, 16-20-an, attól függ, hányan voltunk. Szegény drága gyerekeink is ezt mindig elviselhették. Ők is ott voltak, minden héten egy csomó ember ott randalírozott, de csodálatosakat is. Imádkoztunk, együtt voltunk, tanulmányoztuk a Szentírást, és kerestük a további utat. Ezekben az időben tapasztaltuk meg igazából az Istennek a mindent átható erejét, a csodáit és a szabadítását. Amikor az ember megújul a Szentlélek által, ez egy külön előadást érdemelne, majd biztos volt is már ilyen, akkor tényleg megváltozik az élete. Megtapasztaltuk azt, hogy Istennel, ami csodálatos édesapám, ami teremtő atyám, aki figyel ránk, aki hallgat minket, aki hallja a mi kéréseinket, hallja a mi imáinkat, és tanulni lehettünk nagyon sok csodának, kimondott csodának, Isten erejének, Isten szabadításának. Egyik keddi alkalommal, ilyen kis közi alkalmából volt például, most így egy pár példát szeretnék felhozni, hogy érthetőbbek legyünk. Hazajött Jóska, mint sokan tudjátok, sebészorvos, hazajött a munkából, és hát elég fáradt volt. És már nevelt is, és mondta, hogy hát ott van egy fiatal ember, akik most már másodszor operálnak, és egyszerűen nem tudnak mit kezdeni vele, és hát úgy nagyon a szívén volt a sorsa, és hogy imádkozzunk érte. És imádkoztunk együtt, és azt a proféciát, hogy talán megint idegen szót használok, elnézést érte, aki ezt így nem egész érti, tehát azt kaptuk a szívünkbe az Úristentől, a Szentlélek által, hogy rajtatok múlik, hogy meggyógyulja ez a beteg, imádkozzatok érte. Ez a tündér fiatalok, mint a vízi, mindenki elkezdett imádkozni, csöngött a telefon minden nap, hogy hogy van Jóska betege, a beteg meggyógyult. Olyan fantasztikus, és úgy orvosilag nem tudtak mit kezdeni vele. Tehát fantasztikus ereje van az imának, ez az első csodák egyiket volt a több közül. Megtapasztalhattuk Isten szabadítását, Isten félelmetes erejét. Én rettentő félős voltam egész gyerekkoromban, talán oka is volt, hogy miért, de nagyon félős voltam. És amikor imádkoztak értem a testvéreim egyszer, akkor megéreztem azt, akkor semmit, akkor csak végképp elaludtam utána. De megéreztem utána másnaptól kezdve, hogy nincsenek rémálmaim, hogy nem félek, hogy kimerek menni nyugodtan bárhova, hogy egyszerűen megszabadultam a félelmeimtől. Én soha nem tudtam azt, hogy lehet félelem nélkül élni. Én azt hittem, hogy ez az élet természetes velejárója. Hogy félek attól, hogy mikor jönnek, félek attól, hogy apám hova kerül, félek, mindentől félek, és bubóc be, gyerekem, imádkozzál, és lehetőleg úgy élj, hogy azért tovább éljük az életünket. És ebből is meg lehet szabadulni. Imádkoztunk testvérekért. Volt egy nagyon aranyos fiatal lány, akinek melanomája volt. És tudtuk, hogy a leletei alapján, meg amit ő elmondott, hogy nem sok ideje van hátra, imádkoztunk érte. Aztán úgy eltűnt a szemünk elől. És most egy éve, egy esküvőn találkoztunk vele, ahol a nyakunkba borult, és azt mondta, hogy olyan régóta kereslek titeket, hogy megköszönjem, hogy imádkoztatok értem, nyugdíjba mentem, és élek azóta is. És ez az Isten ereje, ez az ima ereje, hogyha hittel kérünk, ő meghallgat, ha ez az ő akarata. Tovább kerestük az utat, hogy hogy szolgálhatnánk tovább az Istent, hogyan kerülhetnénk közelebb felé.
Ilyenkor szinte törvényszerű, hogy az ember keresi a hasonló gondolkodású, meg a hasonló irányultságú embereket. Akkor mi is egyre több olyan kis csoporttal, kis közösséggel, imacsoporttal ismerkedtünk meg, akik hasonló utat jártak. De a lényeg az, hogy eljutottunk én részemről először arra a találkozóra, amit a Magyar Katolikus Püspöki Kar és az akkor működő megújulási mozgalmak között szerveztek. Ez szerintem azóta se történt meg, de akkor valamiért a Szentlélek úgy intézte, hogy az egyházi hierarchia elkezdett kíváncsi lenni arra, hogy mi történik. Mi történik nem csak a föld alatt, de egyáltalán, hogy ott lent a hívek körében. És akkor az akkor működő összes magyarországi megújulási mozgalom és a püspöki kar összejött. Én a karizmatikus csoportok csapatában, a Katona István Márkával együtt ott voltam ezen találkozom. Hogy a gondviselés és az Istennek a kifűtészhetetlen akarata milyen fantáziadús. Ezen a találkozón véletlenül ott volt egy francia, akit úgy hívnak, hogy Elémári Kátta, és az Emmanuel közösségnek volt az akkori, hogy mondjam, utazó nagykövete. Hogy egyáltalán hogy jutott tudomására, hogy Budapesten ilyen találkozó létezik, hogy egyáltalán fogalma sincs. De lényeg az, hogy ha már ott volt, bemutattak nekik. És akkor azt mondta, hogy én vagyok Elémári Kátta, én vagyok a Marikóska, és én az Emmanuel közösségnek vagyok a képviselő. Ennyi. Nem egészen fél év múlva, mert hogy azért keresgéltük mi a kapcsolatokat, eljutottunk Lengyelországba. Lengyelországban Nyezdnóban volt egy ilyen karizmatikus jellegű találkozó, ami nálunk akkoriban Magyarországon elképzelhetetlen méretű volt. Bementünk egy ilyen székesegyház nagyságrendű kis templomocskába, ahol kb. 600 karizmatikus vezető volt Lengyelország szertéről. És aztán gyakorlatilag a püspöki kar nagy része ott csücsült, és együtt imádkozott velük. És aztán másnap vagy harmadnap bementünk egy focipályára, mert a nép csak ott fért el, mert kb. 10-15 ezer ember volt azon a Szent Misén, ahol gyakorlatilag megünnepelték a közösségek ezt a fajta találkozást Istennel és a Szentlélekkel. Találjátok ki, kivel találkoztam ez dolgokat. Az egyébként kaptával, így van. És ismerősként közöljük egymást, és ha már ott voltam, akkor azt mondta, hogy ha már arra jártok, akkor egyszer ugorjatok be hozzánk oda Pajolonyába, Franciaországban érkeleti részén van az a kis városka. Mert ott szoktuk nyáron lenni a közösségünknek egy ilyen kis lelki gyakorlat sorozata, és akkor gyerekekkel nézzétek meg, hogy mi hogy csináljuk. Elmentünk. Akkor is ott, én azt mondtam, hogy megtaláltuk. Az Erzsényi gondolkozott egy ideig, de aztán rájött, hogy tényleg. És hát gyakorlatilag ezzel a két találkozással indult el a magyarországi Emánál közösség is, amikor rájöttünk, hogy lehet az embernek a keresztény életét egy kicsit mélyebben, egy kicsit elkötelezettebben, és egy kicsit, hogy úgy mondjam, vezetettel élni.
Hogy engedtük egyre jobban, hogy a Szentlélek működjön az életünkben, így már erről a Herzói találkozóról is hazafelé, ahol együtt ültünk egy kis mikrobuszba, 5-6 magyarországi küldöttek, azt kaptuk a szívünkbe a Szentlélek által, egy proféciával, hogy gyűjtsétek össze a magyarországi karizmatikus imaközösségeket. És ez egy ilyen elég lehetetlen feladatnak látszott, de elkezdtük, amikor hazajöttünk többen így egy párra összegyűjteni, és egy-két éven belül 250 elszórt kis karizmatikus imaközösséget sikerült akkor összegyűjteni. Miért a lényeg, hogy a Szentlélekkel figyeltünk, és engedelmeskedtünk egy olyan sugallatnak, az olyan vezetésének a Szentléleknek, ami olyan abszurd, olyan, most mit akartok ti? 2, 3, 4, 5, és mégis elkezdtük, és ő ezt megáldotta, és a mai napig, hála Istennek, ez működik. Mi az, hogy a Szentlélek sugallata? Hogy kaphatom ezt? Tehát például ez is egy ilyen alkalom volt. De kaphatom én ezt egy ima közben, amikor leborulok az Úr elé, és ott vagyok, és kérdezem, hogy mit csináljak, Uram? Vagy csak egyszerűen ott vagyok előtte. Így lettem én például egyházi pénzbeszedő egy ideig. Ültem a templomba, nem voltunk sokan a szentmisén, és a végén hirdeti a János atya Békásmegyeren, hogy hát keresünk egyházi pénzbeszedőt egyházadó beszedésére. És én hallom, hogy valaki azt mondja mögöttem, hogy vállald el. Most hátra nézek, ki van mögöttem, senki nem volt mögöttem. Vállald el. Hát ez egy kicsit erős volt. Én nem az a típus vagyok, aki bárkivel szóba állok olyan hamar, most már igen. Nem mondjuk akkor még nem, jól nevelt új kislány voltam, azzal beszéltem, akivel bemutattak, nem álltam le akárkivel az utcán beszélgetni, tehát nem ez volt az én, nem tartozott a jó tulajdonságaim közé, hogy mindenkit meg tudok szólítani. Na lényeg az, hogy elvállaltam, aztán 5 évig vagy 6 évig csináltam, hogy jártam a Békásmegyeri lakótelep ajtajait, becsöngettem. És igazából a pénzbeszedés az egy dolog volt, de lehetett beszélni az Istenről. Én a legelején azt kértem az Úristentől, hogy taníts meg engem alázatosnak lenni. Mert én nagyon szerettem adni, mint ahogy szerintem minden édesanyja szeret. Ez egy ilyen alaptulajdonság, hogy ad a családnak, ad a gyerekeinek, találkozza egy kicsit önmagát. Én is szerettem adni, de kapni egy kicsit, az nehezebb volt elfogadni. Ez volt bennem, hogy taníts meg alázatosnak lenni. Na, megtanított. Ti még valószínűleg ezt nem próbáltátok annyira. Vannak nagyon kedves emberek, vannak, akik rád vágják az ajtót, van, aki a kutyáját engedi rád, itt van, aki költöző korombaságokat van, itt van, aki behív a lakásba és rászállja az ajtót. Na, többet nem jöttem be a lakásba, így egyedül. Tehát mindenféle történik, de mégis egy csodálatos szolgálat volt, mert azzal nyitottam be, hogy a plébániáról jöttem, szeretném kérdezni, hogy önök hívők segítenék-e az egyházat, illetve miben tudunk mi segíteni. Tehát tud a Szentlélek szólni ima által, amikor az Úr előtt vagyok. Tud a Szentírás által, és ezt nagyon kérni mindegyikőtől, olvassátok minden nap a Szentírást. Amikor mi a megújulásra kerültünk, fajtuk a Szentírás. Tényleg minden nap, azelőtt is ismertem, nem mondom, milyen jó nevelésben részesültünk, de mindig mond valami újat. Egyszerűen így a sorok között így a szívembe ötlött, így tudom mondani ezzel a szóval kifejezni, hogy legyetek vendégszeretőek, mert tudatokon kívül szentelek vendégeltek meg. Hát ugye megnyílt a kedvi közé, minden héten ott voltak nálunk az imacsoport, sok ember keresett föl, nem volt elég a négy gyerek és a család, hanem mindig még nagyon sokan voltunk, de nagyon nagy áldás is származott ezekből. A Szentírás által tanuljatok meg, mert az Isten szava, az Isten ereje ott van a Szentírásban. Velem lelki atyám, ahogy Jóska mondta, a György atya, megtanította 6-7 éves koromban kívülről a szeretet himnuszt. Fantasztikus. Életem folyamán a mai napig olyan sokszor eszembe jutnak a szavai. Szóljak bár az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. És sorolhatnám a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem gerjed haragra, nem keresi a rosszat. Csodálatos egy himnusz ez. És az élet nagy nehézségei nagyon sokszor átsegített. Az Isten szól, Szentlélek által, a Szentírás által. Tehát nagyon fontos az, hogyha meghalljuk az Isten szavát, az Isten vezetését, ha keressük az Úr akaratát, akkor annak engedelmeskedjünk. Így ez a találkozó után is, amikor kimondtunk Jenszlóval, később megérett a szívünkben, nekünk is kell ilyen országos találkozókat szervezni, mint amit Lengyelországban láttuk, és belevágtunk, akkor még ez a 92-ben volt az első, amit nem volt annyira olyan a légkör, és elkezdtük. És ezt csak azért mondom neked, mert pár elkötelezett emberrel belevágtunk egy olyan dologba, ami mindig egy milliós nagyságrendű fizetés vont maga után, egy stadionbérlésre, hangosításra, több ilyenek. Soha nem volt egyetlen fillérünk se, amikor elkezdtük szervezni. És én nekem akkor volt egy egyességem az Úristennel, most idézőjelben egyességem, de én ezt kértem tőle, hogy Uram, én ezt addig szervezem, ameddig bejön a pénz. Ha úgy gondolod, hogy már nem nekem kell csinálni, akkor ne jöjjön be a pénz, nekem ez egy intőjel lesz. 15 országos találkozó szervezésében voltunk. Azért mondom, hogy én, mert én voltam az alapítvány kuratóriumának az elnöke, tehát nekem lett volna gondolom, hogyha nem tudjuk kifizetni. Bejöttek a sok milliók, a legnagyobb 17 milliós volt egy ilyen találkozó. A 15. találkozónál volt az, hogy 200 ezer ott gyűjtöttünk a helyszínen, és mindig megvolt. És ennél a találkozónál volt az, hogy azt hiszem 2-300 ezer forinttal kevesebb volt. Na, mondtam, na uram, akkor most befejeztünk. De egy nagyon kedves figyelmeztetése volt, mert itt ül közöttünk az a testvér, de külön nem nézek arra, aki felajánlotta a saját pénzéből, hogy megkölcsönzi ezt a pénzt, mert mi nem tudtuk volna kifizetni, és majd utána a közösséget összegyűjtik, és így is lett. És ez utólag is ő tudja, kiről van szó, mert nagyon köszönöm neki. Tehát hitből a Szentléleknek engedelmeskedve csoda dolgokra vagyunk képesek.
Természetesen azért nem annyira sima az ügy, amikor az ember közösséget épít, ima csoportot vezet. Voltak önök is hullámbölgyecskéink, voltak olyanok, hogy a házi csoport tagjai úgy gondolták, hogy talán inkább el kéne menni kocizni egy jó, vagy szervezzünk valami kulturális eseményt, de szerencsére az első adatban már nagyon kemény volt, és azt mondta, hogy nem ezért vagyunk itt. Szabad elmenni focizni, ha neked ahhoz van kedved, meg szabad elmenni kirándulni is, meg színházba is, de ez a közösség ez azért van, hogy találkozzon egymással, Istennel, hogy imádkozzon, és az Isten akaratát próbálja tudakolni. Voltak olyan, hogy mondjam, kicsit elkeseredett pillanataink, amikor az imában azt kaptuk, hogyha ketten maradtok, akkor is folytassátok. Hát szerencsére azért sosem maradtunk ketten, és mindig folytattuk, és tartunk, hogy az Emmanuel közösség valamilyen szinten tényező a magyar katolikus megújulásban, hogy számos olyan esemény és esemény sorozatnak a részei lehettünk, amik azóta, hogy mondjam, fönntartják az egyház életét. Hogy olyan kezdeményezésekben lehettünk ott mindjárt az elején, mint az evangelizációs iskolák, vagy az alfakúzus, vagy újabban az imádságháza mozgalmak, ahol folyamatos dicsítésre törekszünk egyre jobban. És ezeknél az indulásoknál indult lehettünk. Az a helyzet, hogy napról napra tapasztaltuk azt, hogy ha az ember hagyja, akkor a Szentlélek vezeti. Akkor megmutatja a következő lépést, az a bizonyos kis lámpást adott kezembe az Úr, nem tudom, hanyadés határban van, de a lényeg az, hogy a következő lépést mindig megmutatja. Általában nem távolsági fényszóróval közlekedik az ember, hanem botorkál a sötétben, de a következő lépést a Szentlélek mindig megmutatja.
Az imádságnak hatalmas ereje van, ezt most nagyon sokáig tudnánk még példákat mondani, de két evangéliumi részt szeretnék csak mondani, ugye a Lukács 11.9-et, ahol az van, hogy kérjetek és kaptok, zörgessetek és ajtót nyitnak, sőt utána még az is van, hogy a mennyei Atya megadja mindazoknak a szent lelket, aki kérik tőle. Jeremiás könyvébe olvassuk, 29. fejezetben, hívjatok engem, jöjjetek és imádkozzatok hozzám, és akkor meghallgatlak titeket. És tényleg számos dologról tudnám tanúságot tenni, ahogy az imákat meghallgatta az Úr. Most nagyon fontos, hogy még amikor valamit kérünk, hogy nem az a lényeg, hogy mi lesz az ima eredménye. Hisz megértük azt, hogy nagyon kedves, közeli rokonjaink közül az egyik meghalt, a másik meggyógyult. Ugyanúgy imádkoztunk, ugyanúgy küzdöttünk az életükért, az Istennek az akaratát. Mi nem tudjuk kifürkészni, az ő gondolatai egész mások, mint a miénk. És ha ő úgy látta jónak az ő bőségük szempontjából, hogy így történjen, akkor nekünk ezt el kell felelni. Benne van a Szentírásban az is, hogy az Atyám akarata szerint kérjetek. Tehát tudakoljuk mindig előre, hogy én úgy szoktam nagyon nagy jelentőséget kap a mi Atyánk, ha elmondjuk. Legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod. Ezt mindig hozzáteszünk. Hogy Istennek az ereje félelmetes, hatalmas hegyeket mozdít. Mindent megtehet, amit akar. Ezen kívül egy végtelen szerető és gondoskodó Atya is. Ő a pislattól négy felet nem oltja ki, a meghajlított nátszálat nem töri meg. És hát ez is ilyen nagyon kedves kis apró példa, csak Amerikában voltunk, amikor még 30 évvel ezelőtt körülbelül kis családunk egy tagjával négyesbe voltunk. És baraboltuk a gyönyörű tájakat. És ahogy ültünk a kis mikrobuszba, egyszer csak azt helyezte szívemre az Úr, ezt hallottam a szívembe, hogy nagy veszedelem ér titeket, de ne félj, megmentelek. Na most gyönyörű napsütés volt, üres országunk, még egyszer hallom, nagy veszedelem ér, ne félj, megmentelek. Tudni kell, hogy nekem azért ilyen pár dolgaim azért voltak. És hát néztem, kifelé néztem a vizét, hol jön már nagy teher, akkor nekünk jön, vagy mikor szólja a gergőnek, hogy figyelje jobban a vezetésnél. Semmi nem történt. Na mindegy, hát elraktam a szívembe, Tamás akkor ott volt Lusta bátya velünk, mondtam, hogy én ezt nem értem. Azt mondja, hogy nyugi. Az Úr mondott valamit, ő tudja, mi lehetem. Egy 3-4 óra múlva egy olyan hóviharba kerültünk, hogy nem lehetett látni. Az a hely, ahol szándékoztunk menni, le volt zárva, benzinkút, ahol akartunk tankolni, nem volt, és nem láttuk. Hát odáig a templom végéig se lehetett, körülbelül a fejéig lehetett látni, egy olyan sűrű bóesésbe kerültünk. sehez utat nem láttak semmit, hát esőbe tánkoltam. Aztán egyszer csak megelőzött egy autó, minket két piros lámpa, Gergő vezetett, beletapos a gázba, megy utána, mint az őrök, mondom, Gergő. Ha ez a kocsi a szakadékban megyünk utána, azt mondja, igen, megyünk, mert ő tudja, hogy hova megy, mert elég gyorsan megy. Tehát így mentünk egy jó darabig, utána aztán elmondta a bomba, találtuk szállás, odaért a kocsi is volt, mert nem egy üzemanyag. De hogy ennyire kedves az Úristen velünk, hogy tudja, hogy én egy félős, nyavajás, aggódós édesanyja vagyok. És azt mondja, hogy ne félj, persze, de nem értitek el, de én megmentelek. Fantasztikus az Úristennek a kedvessége. Ugyanígy még egy példa, aztán most befejezzük, hogy most a bátyának a hambaiért mentünk Debrecenbe. És eléggé be volt szorítva az idő, a GPS vezetett, de valahogy nem volt tökéletes, úgy látszik, nem volt frissítve, mit tudom én. Hát mentünk, már földúton mentünk, mindig mondja, hogy egyenesen, de hát nem létezik, hogy ilyen utat vezet. Már ott kéne lennünk, haza kéne indulni, de hát csak mentünk, tovább megyünk. Egyszer csak mondom Jóskának, hogy ott az út végén, mondom, nézd oda, megérkeztünk, ki van írva, hogy nagy erdei úti köztemető. Mi van kiírva? Semmi nem volt. Láttam egy nagy kerítést, egy ilyen hatalmas boltívvel, és elolvastam, hogy nagy erdei úti köztemető. Azt se tudtam, hogy így írva. És ez volt a temető. Ezt kerestük, ott voltak a magai. Mai napig nem térek tőle észhez, hogy tulajdonképpen ennyire kedves és figyelmes az Úristen, ami legapróbb dolgainkra is.
Szóval, hogy értsétek, az ív nem volt ott, de a köztemető ott volt. Azért, hogy az Isten erejéről beszélgetünk, egy kicsit föl kell sorolnunk, hogy az Úr gondoskodása és ereje különleges úton vezetett minket az életünk során. Olyan események és olyan hogy mondjam, országos, meg még akár azon túl is terjedő eseményeknek lehettünk a részesei, amit nagyon-nagyon nem a mi képességeink vagy a tehetségünk miatt, hogy mondjam, találtak meg minket. Ilyen volt 2007-ben a Városmisszió. Igaz ugyan, hogy a közösség részéről mi voltunk a Városmisszió megbízottjai, hiszen talán emlékeztek rá, hogy annak idején ezt a Városmissziós sorozatot az Emmanuel közösség és az akkori párizsi érsek, a Rüsztizsé bíboros találta ki. És aztán a Rüsztizsé gyűjtött maga mellé négy főpapot, ötödikként az Erdő Péter bíboros úr is belepottyant ebbe a csapatba. Az már az első a bécsi Városmisszióból. Az a lényeg, hogy végigjártuk az összes Városmissziós helyet akkor, és az előkészítésben, hogy mondjam, ott voltunk, tehát nagyjából tudtuk, hogy hogy zajlanak ezek a dolgok. De azért mégis elég érdekes élmény volt az, amikor a Viszabai Városmisszión Erdő Péter bíboros úr összegyűjtött a magyar küldöttséget, és akkor azt mondta, hogy és akkor szeretném felkérni dr. Marik Józsefet a Budapesti Városmisszió világi főszervezőjének. A dr. Marik József köpni nyelvet nem tudott, de előben azt mondta, hogy Pálok. Na most, ha azt hiszitek, hogy én egy szervező zseni vagyok, akkor súlyosan tévedtek. Ha azt hiszitek, hogy ismerek minden kapcsolatrendszert, amit technikailag, meg taktikailag egy ilyen alkalmat össze kell szedni, akkor jó érzitek, hogy nem. Viszont agyon nyomban egy-két héten belül adott az Úr mellé olyan munkatársakat, akikkel végül is meg tudtuk csinálni ezt a Városmissziót úgy, hogy azt hiszem, hogy gyakorlatilag ennek az évszázadnak a legnagyobb házi eseménye volt az a Budapesti Városmisszió. És hát azóta is hogy van hatása az egyház életére. Valószínűleg tartom, hogy a kongresszus, amire majd most készülünk, az ennek az egyenes folytatása.
Igazából ezt szerettük volna nektek elmondani, hogy ne féljetek az Istenre bízni az életeteket. Ne féljetek meghallani a Szentlélek hangját. Bízzatok abban, hogy az Isten hatalmas és mindent megtehet. Én nekem sokszor volt gyötrő kérdésem, hogy nem hanyagolom el a családomat el, minden egyéb tevékenysége miatt, hogy mennyire viseli meg őket ez a dolog. De mindig az Úr kezébe raktam őket, és tudom és látom, hogy csodálatosak. És hogy az Isten vigyáz rájuk, és hogyha gond van, akkor segíti őket, hogy vissza lehet imádkozni őket, hogy minden bajban ott van mellettünk, és hogy nekünk szülőknek, amikor már tehetetlenek vagyunk, semmi más dolgunk nincs, csak az Istenre bízni őket, mert ő végtelen és szerető Atya. Úgyhogy itt most hálát adok az Úrnak azért, hogy valóban csodálatos gyerekeim és unokáim vannak, és hogy az Isten hallja mi imánkat. Nincs olyan ima, amit nem hall meg az Isten, mert hogy mi hiszük azt, hogy nem hallja. Minden imád hall.
És most ti is fogtok hallani az imád, ezt látjon, mert hogy nem én találtam ki. De aki kitalálta, akkor lehet bízni. Második János Pál Pápa mond az életét. Uram, köszönöm neked az ajándékokat, hogy éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél, és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsáss meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy te nem még nyugdíjban, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségét. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem, több okom van a hálára, mint a panaszra. Menj meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent tudás látszatától, és a mindent jobban tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Menj meg a közeitől, a házártós, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rót önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiába valóság nyomasztó érzésétől. Uram, adj előtt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit. Humorral fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségem, érzésszerveim tompulását, testi szellemi erő hagyatását. Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt és a kezdetről odát. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat, és adj alázatot, hogy belássam, hogy egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni, és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem álasszam a szeretetet melegét. Uram, maradj az, aki mindig is voltál, a megbocsátó édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abba hagyjam dicséretet. Tartsd meg, és növeld hitemet. Szólj, Uram, még hallja a tesz hangát.